20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elkészült a diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy lehetőséget kaphat Miskolc ipara, ismertették. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az újraiparosítás egyik célja közelebb hozni a termelést a piacokhoz, csökkentve a szállítási időt és költségeket. A tanulmány illeszkedik Magyarország átfogó iparstratégiájához, mely kimondja, hogy az alapanyag előállító iparágaknak, így a fém- és acéliparnak is meghatározó szerepe van a fenntartható iparfejlesztésben. A miniszter kiemelte, a tanulmány megalapozza a több mint két évszázados működése után 2009-ben megszűnt, egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexumaként és a térség legnagyobb munkaadójaként működő DAM problémájának hosszú távú rendezését. Mint írták, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, melyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzésre kerül a diósgyőri acélművek ipari öröksége. Az elkészült tanulmány alapján idén megkezdődnek az egyeztetések a minisztérium, a Miskolci Városvezetés, a Miskolci Egyetem és a helyi vállalkozások között annak érdekében, hogy a fenntartható innováció és emberközpontú ipari park vízióját a kormány az önkormányzattal és a helyi szereplőkkel együttműködésben a hazai KKV-k és a magyar családok érdekeit szem előtt tartva valósítsa meg, közölte a szakminisztérium. A Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén a hallgatók rendszeresen vettek részt terepgyakorlatokon az elmúlt évben. A sok kutatás mellett tudományos diákköri konferencián is megmérették magukat, emellett az oktatók is számos kiemelkedő tanácskozáson adtak elő, öregbítve ezzel az intézet és az antropológia tudomány hírnevét, mondta Molnár Ágnes, a tanszék egyetemi adjunktusa. Átlagosan 30%-os béremelést kapnak a vízügyi dolgozók az idén. Hamarosan megérkeznek az első megemelt fizetések a szakági dolgozók számláira, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden a tárca Facebook oldalán. Cepek Gábor közölte, fontos, hogy rátermett és elkötelezett kollégák dolgozzanak ezen a területen. A munkájukat meg kell becsülnünk, tette hozzá. Éppen ezért a mostani emelést továbbiak fogják követni. 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal nő átlagosan a vízügyesek bére. Azaz 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztést hajtanak végre, tette hozzá a szakállamtitkár. Sikeres év volt a 2024-es a Miskolci Nomád Tere futó suli versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei. Sok bajnoki cím, dobogó, értékes helyezések formájában. A nagyobb versenyek között volt a Franciaországban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság, ahol nagyon nehéz körülmények között versenyeztek a fiatalok. Ezen a megmérettetésen az U20-asoknak 6,5, a felnőtteknek 14 kilométer volt a táv. A 116. mezei futó magyar bajnokságon csapatban országos bajnoki címet szereztek a miskolci lányok, mondta az eredményekről Zámbori Zoltán edző, a Nomád Tere futó suli alapítója.
Az időjárásról.
Egy hideg front hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, de havas eső, havazás átmenetileg csak a magasabb hegyeinkben fordulhat elő. Több felé élénk lesz a légmozgás. Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sok felé élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Rays of day dawn into the mind. The sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Go through the park, on into the town. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Has come, the sun came to die. The evening draws on, the sun disappears, but Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter, lelkész feleség, édesanya és pedagógus, aki sokat tett a keresztény nemzeti iskolai hagyományok megteremtéséért. Siposkund kötönyné 21 évig vezette a nyíregyházi Jókaimor református általános iskolát, a ma már nyugdíjas igazgatónő Gyöngyösön nőtt fel, és mindig tanítónő szeretett volna lenni. Kollégáit békességre, bátorságra és bölcsességre intette.
Kollégáknak is sokszor emlegettem a 3 B-t is, a békesség, bátorság és bölcsesség, hogy adj Uram békességet, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni. Adj Uram bátorságot, hogy megváltoztassam, amit meg kell, hogy változtassak, és bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közötti különbséget.
Műsorunkban elmeséli, hogy miért nem a lelkipásztori hivatást választotta, ahogy kiderül az is, hogyan ismerkedtek meg férjével, a nyírségi református egyházmegye későbbi esperesével, és mi segített feldolgozni az ő halálát. Mai adásunk vendége tehát Siposkund kötönyné, vele és a riporterrel Sipos Brigittával együtt. Számítok a figyelmükre!
The land.
Református közéleti magazinja.
Sipos Kund Kötönyné 21 esztendeig vezette a nyíregyházi Jókaimon református általános iskolát, az intézmény átvételének évétől a rendszerváltás hajnalán lelkesedéssel és odaszánással tartott vele a nevelőtestület az új keresztény nemzeti iskolai hagyományok megteremtésében. A ma már nyugdíjas igazgatónő Gyöngyösön nőtt fel, és mindig pedagógus szeretett volna lenni. 22 évesen házasodott össze férjével, akit később a Nyírségi Egyházmegye esperesének választottak. Férje elvesztése után emlékérmet alapított a kiemelkedő munkát végző tanároknak. Sipos Kund Kötönynét életéről, hivatásáról és családjáról kérdezi Sipos Brigitta.
Három meghatározó település van az életedben, az egyik Gyöngyös, másik Ramocsaháza, a harmadik pedig Nyíregyháza. Hát kezdjük Gyöngyössel, hogy innen fűzzük fel az eseményeket. Mi minden kapcsolódik ehhez a városhoz?
Gyöngyösre mi költöztünk. Édesapám kulák fiú volt, gyermek volt, és ezért el kellett jönnünk Jászberényből, ahol éltünk, születtem, nagymamáim még éltek, családom élt. 64-ben költöztünk Gyöngyösre, én 10 évesen, 9 évesen kerültem. Legszebb gyermekéveimet ott éltem. A nagy, hát mondhatnám, hogy nélkülözés is, de nem igazán, tehát mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Ott érettségiztem, az ifjúságom legszebb kora volt Gyöngyös. Nagyon szerettem a várost, és nagyon szerettem az osztályokat, és hát édesanyám még mindent megtettek azért, hogy mi nekünk gyönyörű gyermekkorunk legyen.
Milyen megfontolásból választottad az érettségi után a pedagógusi pályát?
Annak idején nagyon sok lehetőség még nem volt. főiskolára megy az ember, vagy egyetemre megy. Amióta az eszemet tudom, én talán azóta pedagógus, nem volt más elképzelés, hogy mi legyek. A családunkban Pali bátyám, nagybátyám volt pedagógus, és ha visszagondolok, óvodáskoromban kirít bennünket arra a tanyára, ahol ő tanyasi tanító volt, osztatlan iskolában tanított, és bemehettünk az osztályterembe. És ott a tanyavilág központjában minden csodát láttunk, és mi azóta az unokatestvéremmel tanítók akarunk lenni. Úgyhogy ez így adódott, talán ez egy meghatározó esemény volt, de végig kísért az, hogy én pedagógus szeretnék lenni.
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?
Hát ez egy nagy kaland volt. Én, mert annak idején még körzetesítve voltak a főiskolai jelentkezések. Egy-két éve indult be a magyar matematika ének-zeneszak. Én matek-fizikán érettségiztem, és zenét mindig tanultam. Arra volt a két lehetőség. Szombathelyen meg Nyíregyházán indult. Gyöngyös az az EGRI körzethez tartozott, és így kerültem Nyíregyházára. Volt egy közös ismerősünk, a Ramocsaházi orvos. A testvére az nekünk szomszédunk volt Gyöngyösön, és így egy közös ismerős lévén találkoztunk egyszer. Aztán elteltek az évek, és úgy mindig ott motoszkált, hogy létezik egy Siposkund kötöny. Én már az első találkozás azért az meghatározó volt. Ő már akkor évek óta, hát 7 éve akkor már ott volt aglegényként. Eszméletlen jóképű fiatalember, nagyon sokan pályáztak a kezére. Ismerős volt már, és mentem, hogy segítséget kérjek itt a anyaggyűjtésnél, meg a feldolgozás, illetve főleg az anyaggyűjtésnél, és így összemotoroztuk az életünket konkrétan. Sokat és jó ízűen lehetne erről mesélni, de olyan szerelmes lettem, hogy kitartott. Meg kitart még most is.
Hát nagyon korán kipróbáltad azt, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni, ha jól emlékszem, 22 évesen
kötöttetek. Így van, 77.
Te voltál 22 éves, igen, mikor házasságot kötöttetek. Egy fiatal lánynak lelkész feleségként helytállni, aztán pedig majd édesanyaként is, meg nyilván pedagógusként. Hogy lehetett ezt összeegyeztetni, és mit jelentett ez a számodra?
Ezek a csodálatos évek Ramocsaházához kötődnek. Uh-huh. Valóban fejest ugrottam a nagy életbe, hiszen városi lány voltam. Nem is éltem, nem is nyaraltam, nem is voltam falun, hogy tudhassam, hogy mit is jelent ez. Se nagy gyülekezetben, se kis gyülekezetben nem voltam jártas. Ez így most már meg tudom fogalmazni, de akkor ez nem jelentett nekem problémát. Én oly természetesnek vettem, hogy ott vagyok Köti mellett, és kipróbálnak az asszonyok, mert odaállítottak gyúrni az asztalhoz, hogy tiszteletes asszony hogy csinálja, és hát beleneveltek ők is, és belenevelődtem. Én nagyon nyitott vagyok mindenre. Igazából ez egy hitfejlesztő iskola volt nekem, hogy meggyökeres, hogy teljes biztonsággal legyek. Úgy megfordult a fejembe, hogy jól választottam-e, mármikor ott voltam, illetve nem is a fejembe fordult meg, csak többen kérdezték, de igazából, amikor már egy kicsit ráláttam az egész egyházi, gyülekezeti és lelkés családi életre, meg benne voltam, igazából az én páromnak volt lutri, hogy kit veszel feleségül. Ez egy nagyon nagy felismerés volt, sokáig válogatott természetesen, meg már el is döntötte, hogy inkább nem lesz csak. És akkor kerültem be a képbe, és az viszont tényleg döntő jelentőségű, hiszen hát a Sipos család az egy nagy tradicionális lelkés család, és hát a sógornőimnél sem voltak mindig egyenesek az utak, mármint olyan értelemben az elfogadottság, és akkor kerültem be a családba. Nagyon, nagyon szerettem és szeretem a családot.
Előtte volt kapcsolatod egyházzal, gyülekezettel?
Nem volt gyülekezettel kapcsolatom. Azt nem mondom, hogy mert templomba eljártunk, de annyira a legátkosabb időkben voltam gyermek, hogy nagyon féltettek a szüleim. Talán azt is kimondhatom itt nagy őszintén, hogy a rendszernek neveltek, hogy ne essen bajom. Mert mindig aktív voltam minden területen, és nehogy baj essen. Különösen ilyen származással, ahogy tatát is, meg apámat is megfurcolták, és azért ez rányomta a bélyegét. Sőt, én az én édesapám lelkész teológiára is járt, csak a származása miatt nem lehetett neki befejezni. Úgyhogy voltak ennek előzményei. Lényeg az, hogy nagyon szépen emlékszem rá vissza.
És ebből a szempontból is átalakult az életed.
Ó, hogyne. Így most már, hogy nem élem papnéként a gyülekezeti életet, és amikor bekerülök, vagy vissza-vissza kerülök egy-egy gyülekezeti alkalomra, akkor jövök rá, hogy igen, ez az életem. Tehát ez, így érzem itthon magam, hiszen oly nagy szeretettel csináltam végig ezt a hivatást, hogy nagyon szerettem. Valóban a Jóisten erre teremtett, úgy gondolom. Úgy éreztem akkor is, és most is így visszatekintve úgy gondolom, hogy ez így volt a helyem.
Igen, jó, hogy említetted ezt a szót, hogy hivatás, mert erre is születni vagy átalakulni kell, én úgy gondolom, és mi is úgy láttunk téged, hogy szívvel, lélekkel ott vagy a férjed mellett, és a gyülekezetnek az életében.
Nem volt egyszerű az én férjem mellett ott lenni, de mindig segítőtársként ott voltam, főleg a háttérben, meg mellette inkább, így fogalmazom, és hát óriási tekintélye volt ő neki ahhoz, hogy hát neki első volt az Anya Szent Egyház és a Jóisten ügye, és megalkuvás nélkül első helyen, és minden áron. És ezt segíteni azért ez nagy kihívás volt mindig.
Szinte egész életed meghatározta a tanulás.
Ez így van, folyamatosan.
Sok képzésen vettél részt, többek között teológiát is tanultál.
Igen, még Fekete Károly bácsidra, akkor esperesünk volt, és ő neki volt egy terve, hogy olyan helyre helyezel bennünket, ahol lelkész házaspárra van szükség. Uh-huh. Mert hát egyéb tervei is voltak, még Romocsa házával is voltak tervei, és hogy olyan sok papni elvégezte már, hogy legyek szíves. És így elmentem jelentkezni a teológiára, nem igazán tudtam, hogy mire vállalkozom, de hát miért ne? Hát, jó, ezt mondta az esperes úr, menjünk. Nagyon, nagyon nehéz idő volt, de nagyon sokat kaptam. Az egyházismeret, a bibliaismeret mellett az egyházélet rejtelmei, de rengeteg tanulással alapvizsgáztam. És ott a csoportban eldöntöttük, hogy nem megyünk tovább. Akkor még úgy nézett ki, hogy hittan tanítani alapvizsgával lehet, és hát én is mérlegeltem. Akkor haltak meg a szüleim. Egy hónap leforgása alatt ment el a két szülő, édesanyám, édesapám. Kicsik voltak a gyerekek, mint három iskolás. Úgy tanultunk, hogy a nagy ebédlőasztal körbe, az egyik az ABC-t tanulta, én az ételeket dolgoztam ki, a harmadik verset tanult, és a többi, tehát őrületes munka volt, és mindig voltak konzultációs ételek, hogy előre meg kellett főzni. De ez nem is ez számított, hanem az, hogy nagyon szerettem a pedagógus pályát. És megijedtem, hogy olyan lelkész hiány volt, hogy akkor nekem váltani kell. És akkor összehasonlítanak, hogy bezzeg a férje mennyivel jobb ige hirdető. De ez már csak zárójel. Hanem igazából nem akartam hagyni a pedagógus pályát. És hát az, hogy egy 24 órás nap nem 56-ból állt meg 62-ből, az is számított. Akkor lett esperes, akkor még bejárt esperesnek, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok volt. És hát azért azt nem lehetett úgy, hogy ne menjen valaminek a rovására. Mert azért a család, gyülekezet, iskola ott volt, és azért az mindegyik egy embert is, egy emberes is, de hát még hogyha együtt van a három. Úgyhogy nagy fájdalommal, de abba hagytam. Talán ezt az egyet nem nagyon tudtam megbocsátani az én drága párom, de én úgy éreztem utána, hogy más terve volt velem a Jóistennek, mint ahogy ez ki is derült. De nagyon jó volt ahhoz, hogy tudjam, hogy hol a helyem, és hogy az ige hirdetési szolgálatok, az ige látás, az ige magyarázatok, a felkészültség, az egyáltalán a rendszere, hogy működik ez a mélységeibe, a titkaiba belelátni, gyakorolni, ez nagyon fontos volt. És hát nem maradtam azért szolgálat nélkül, mert amikor bekerültünk Nyíregyházára, kijártam Ramocsaházára, Nyíribronyba vasárnaponként szolgálni. Úgyhogy ez hétköznap a tanítás, hétvégén szolgálat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sűrű időszak volt az is.
Akkor a Ramocsaházán töltött időszak mindenféle szempontból megalapozó volt?
Ez így van. Nagyon jó tanuló időszak, megalapozó időszak. Nagyon szerettük a gyülekezetet. Piroska nénitől kezdve Erzsike néniig mindegyik, tehát még most is, amikor sikerül vissza-vissza látogatni, akkor hát egy nagyon nagy szerelem volt, a világ közepe volt Ramocsaháza, de mellette volt Nyíribrony, mert én azért Nyíribronyban kezdtem tanítani, hiszen azért ott nem voltak egyértelműek az iskola és egyház közötti viszonyok, és nagyon féltett az én drága párom, hogy amit ő rajta nem tudtak fogni, azt majd rajtam, és egy Nyíribronyba kezdtem, az én kedves kis falumban. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem ott kezdeni. Énekszakost sose láttak, és ott a nulláról lehetett kezdeni. Illetve hát nem is nulláról, hiszen minden adva volt. A jó gyerekek, a jó emberek, világvége, mert nem volt, mert zsákfalu volt még akkor, és ott volt a Gerlickiék. És hát ez egy meghatározó kapcsolat lett egész életemben. Igen.
Ramocsaházán szolgált még Esperes úr, amikor megválasztották, illetve lelkészként szolgált, és akkor választották meg Esperesnek.
Így van.
A Ramocsaház időszak alatt, és 91-ben költöztetek Nyíregyházára.
Nagyon jó. 91. december 5-én.
Igen. Mit jelentett lelkész néből Esperes névé lenni? Milyen többlet feladatokat adott ez?
Ez egy több rétegű kérdés és több rétegű válasz. Igazából az jut először eszembe, hogy a hátsó sorból előre kellett menni az első sorba. És erre határozottan emlékszem, hogy nagyon rosszul esett Nyírbátorban, amikor az első ilyen alkalom volt, hogy esperesként és esperesnéként voltunk vendégek, és a barátnő papnék, azok ott ültem mellettük a hátsó sorban, és akkor, na tessék csak előre menni neked ott a helyet. És hát igen, ezt is meg kellett szokni, hogy nem ott ülök bent, hanem elől, és akkor azóta folyamatosan példát kell mutatni. Sok mindenben példát kell mutatni, akárhogy is csűröm, csavarom a gondolatokat, és én próbáltam is, tőlem fiatalabb papnik, vagy már bekerült papnik, vagy nem gyakorlott papnéknak segíteni, hogy hogyan kellene, hogyan illene egy gyülekezetben viselkedni, és egyáltalán mit vár el a gyülekezet, és mit vár el a lelkész, a párja, és hogy ő neki mi lenne a feladat, mert hogy nem esik le a gyűrű a kezünkről, hogyha elsöpörjük a szemetet, vagy kikeményítjük az úrasztali terítőt. Ezt mindig nagyon nagy szeretettel csináltam. De hát tulajdonképpen a Köti által megszaporodott munka miatt szaporodott meg a napi teendő. A sok-sok mennivaló, a sok-sok program, gyülekezet, kapcsolattartás, és hát az, és közben a gyerekek nőttek. És általános iskola után középiskola, és akkor ez így. Olyan érdekes, hogy így visszagondolom, hogy nőtt meg a nem növekedett, nem hiszem, hogy növekedett a munka szám szerint, hanem egy kicsit átminősült, azt gondolom. De attól én ugyanúgy Szőke Teréz vagyok. Akár esperesné vagyok, akár papné vagyok, akár igazgató vagyok. Tehát ez a fajta természetes szeretet, ez nem befolyásolta se a esperesnészség, se a igazgatóság.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sípos Kund Kötönynével. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. In the valleys that I want.
Református közéleti magazinja.
Lelkész feleség, édesanya és pedagógus, aki sokat tett a keresztény nemzeti iskolai hagyományok megteremtéséért. Sípos Kund Kötönyné 21 esztendeig vezette a nyíregyházi Jókai Mor református általános iskolát. A ma már nyugdíjas igazgatónő mindig pedagógus szeretett volna lenni. Munkatársait békességre, bátorságra és bölcsességre intette. Férje elvesztése után emlékérmet alapított a kiemelkedő munkát végző tanároknak. A riporter továbbra is Sípos Brigitta.
Ahogy bekerültünk Nyíregyházára, az ott rendszerváltás után, akkor derült ki, hogy át lehet venni az iskolákat, és el is kezdődött az iskola átvételi procedúra. A minisztérium, az önkormányzattal tárgyalás, és a többi, és a többi, és akkor adva volt a kettes számú iskola, aminek az alsó tagozata a régi református iskola épületben volt. Tehát innen adódott, hogy van egy református, volt református iskola, amit vissza lehet igényelni. És A terv a programhoz meg kellett adni az igazgató nevét. És akkor kerestek a páromék igazgatót. Én nagyon jól el voltam, én már akkor a Kossuth Lajos gimnáziumban, evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban tanítottam. Úgy hívott be az egyik kolléganő, és úgy sikerült az ottani váltást is megélnem. Tehát pont megéltem az egyházi váltást. És akkor eszembe nem jutott, hogy én most erre... Nagyon nem is akartam az én párommal együtt dolgozni, nem tudtam, hogy ebből jó jön ki, vagy nem jön ki, de ez nem is az én akaratom volt. Nem volt a szótáramban az, hogy én igazgató legyek. És azt hiszem, hogy Fehér Jani állt elő az ötlettel, hogy nincs más kiút. Ezt itt nagyon fontoljam meg, és próbáljam meg, és akkor ez... Rá kérdeztem a jó Istentől, hogy most mit csináljak, meg hogy csináljak. Az egész átvételi rendszernél ott tudtam lenni, és látni, és akkor így sikerült a Jókai. Voltak neki kezdetek, már gondoltam, hogy ezt le kellene írni, mert már csak majdnem egyedül vagyok. Tán ketten vagyunk a volt gondnokkal, akik tudjuk is, hogy mit történtek. Na most az indítás, az mondhatnánk zökkenőmentes volt. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek az elődömért. Jeles Pista bácsi, Jeles István volt az igazgató jó hosszú évtizedeken keresztül, és ő abban az évben ment nyugdíjba. Tehát ez is egy ilyen isteni elrendelés, hogy nem okoztunk fájdalmat senkinek. Magát a Jókait be akarták zárni, mert központi iskolaként kevés volt a gyerek, és volt más iskola. Ezt önkormányzatilag be akarták zárni, tehát volt egy megmentő szerepe az egyháznak, és Pista bácsi nagyon bölcsen biztatta a nevelőket, hogy nem a világ vége jön el, jó lesz az, jó lesz az. És így siker. És egy nagyon összetartó tantestület, egy jól működő iskola, aminek az erejét csak meg kellett tartani és erősíteni tovább.
Hány évig igazgattad?
21. 95-ben augusztus 1-én vettük át akkortól, és 96-97-es tanévet már nem kezdtem el. 97. március 15-től vagyok nyugdíjban. Egy táblás, annak idején így neveztük, hogy táblás intézmény, mert hogy az iskola egyetlen egy nevelő ment csak el azért, hogy egyházi intézmény vagyunk. Tolerancia nagyon fontos volt, az együttműködés nagyon fontos volt, és én már akkor is kimertem mondani azt az eretnek gondolatot, hogy jó pedagógusból lehet jó keresztény pedagógus. De egy kicsit kívánnivaló hagyó pedagógus, aki nagyon hívő és nagyon templomos, az mindig nehezen tudják elfogadni a gyerekek meg szülők. Tehát annyira fontos szerepe van a pedagógus egyéniségének a gyerekek és a családok szempontjából, hogy azok a bevezető bibliaórák, hitébresztő, hitmélyítő alkalmak éveken keresztül mind egyéni, mind csoportos, mind házon belül, mind kívül, Pálhegyi Feri bácsinak csodálatos előadásai, őszinte kapcsolatot lehetett kiépíteni vele, és a pislákoló hiteket, hitébresztéseket, azokat ő nagyon jó fel tudta gyújtani. És hát itt helyben is a mi esperesünk is nagyon sokat tett azért, hogy a tanári kar az keresztény közösség legyen. Jóistentől sok mindent lehetett kérni, aki megáldotta a mi munkánkat azért, hogy igenis egy munkáját szerető, keresztény identitással, hazáját szerető pedagógus kar legyen.
Nagyon sok programot csináltatok.
Nagyon sokat. Volt,
ami kimagaslóan a kedvenceid közé tartozott?
Minden, ami gyerekekkel függött össze. Azok a kirándulások, ahol én is ott lehettem, a Jókai Express, amikor egy egész iskolát, 800-an voltunk már, amikor nem csak egy napra, hanem egy hétre a Balatonhoz, és akkor azt megszervezni. Amikor határon túli magyar területekre mentünk, És fontos volt, hogy ez a korosztály megismerje a kinti határon túli magyarokat. Vagy az, hogy sikerült Jókainak a kisgyerek korából született könyveskét, Édesanyja szeme fényét, Kis Péter Pálnak, egy bűbájos kis olvasmány, hogy a kis Jókait is megismerj. Mennyire fontos volt annak a családnak, egy tradicionális református családba születette, hogy amikor új ruhát kapott, akkor legelőször a templomba ment el, hogy megmutassa Jóistennek, hogy ő neki új öltönye van. Hát a nagy rendezvények azért a jótékonysági bál, az is mindig egy mérföldkő volt, és nagyon-nagyon színvonalas estéket sikerült csinálni. És hát ez csapatmunka. Minden, amit csináltunk, az csapatmunka. Szegény nagymamám volt olyan, ráfogták, hogy nagyon tudott dolgozni, de dolgoztatni is. Úgyhogy sokszor jutott eszembe, valóban, 7 nappal alá dolgoztam. Tehát ez kétségtelen, ezt rám is rótták sokan, de a csapat is dolgozott velem együtt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt.
De az arcodból azt olvasom ki, hogy... Erre élvezettel emlékezel vissza.
Ó, hát nagyon.
Hát valószínűleg élvezet volt maga a munka, a szervezés, megvalósítás.
Igen. Nagyon fontos volt nekem az, hogy azt a híd szerepét be tudjam tölteni, amit a presbitérium és a tantestület között kellett. Hiszen az egyházközségnek is ismeretlen volt az, hogy iskolája van. Nagyon sok példát láttam arra, hogy konfliktusok keletkeztek, mert rögtön azt várták, hogy itt angyalszárnyú gyermekek és olyan pedagógusok legyenek, hogy aztán már csak az egyház ügyét képviseljék, és a szülők és a családok is, mint templomosak és a többi. Ez azért kivitelezhetetlen rögtön. És a tantestületnél képviseltem a presbitérium álláspontját, a presbitériumnál pedig próbáltam simogatni a tantestületet, hogyha valami... De nem volt probléma sose, hiszen nagyon fontos volt nekik az iskolai munka, és nagyon jó pedagógusaink voltak, mindig erős. Aki egy kicsit próbált kihúzni, azt megvittük magunkkal. Mert hát miért ne? Hát 60-80 emberből volt ilyen is természetes. De kiváló, és még mindig, hiszen az unokáim is ide járnak. Nem akartak itt kezdeni, nem is itt kezdtek, mert hogy akár pozitív, akár negatív megkülönböztetés. De nem találták meg máshol a helyüket, itt a helyük.
Mikor mentél nyugdíjba?
16-17-es évet nem kezdtem, úgyhogy 17 március a konkrét időpont, de már 16-ban töltöttem a szabadságot.
Sok minden történt azóta, ellentétes irányú jó és rossz dolgok is. Gyermekek felnőttek, unokák születtek, és közben meg is összegyűltél. Hogyan élted meg ezeket az állomásokat? És a hited hogyan segíthetett ebben?
Csak az segített. Mindjárt összeszedem magam. Annyira lefoglalta az iskolai élet, nem is feltétlen a vezetés, hanem az együttmunkálkodás, egyáltalán, hogy jól működjön az intézmény, hogy a mellettem lévő történéseket, amik esetleg ellentétes problémákat vetetett fel, nem igazán voltam aktív részese. Utólag sok minden okokozatot véltem fölfedezni, és az én párom sem osztott meg. Ő megélte a dolgokat, de úgy éltük a házas életünket is, hogy szinte megbeszélés nélkül tudtuk, hogy mi a dolgunk. Tehát nagyon-nagyon egy húron pendeltünk, hogy így mondjam. De segítőtársként voltam mellette, meg egyengetni néha dolgokat. A nyugdíjba vonulás az nagyon nehéz időszak volt. Az nagyon nehéz, nem is tudtam segíteni, se én el voltam foglalva minden egyébbel, de ha tudtam volna segíteni, se tudtam volna, hiszen 1-2 hét alatt dőlt el, hogy mégsem maradunk. Aztán gyors költözés, és igazából Ezt elég nehéz időszaknak gondolom, de a Jóisten megsegített bennünket, mert jöttek az unokák, és akkor ez egy nem külön világ, egy külön bolygó az unokákkal együtt létezni. Ez akkora szerelem, és akkora csoda, hogy, és egymás után jöttek. Hát a 8 unoka 6 év alatt született, tehát itt folyamatos kis gyerekek voltak, és ebből 5 most is mindennapos, tehát, hogy itt vannak, és most is majd megyek az iskolába, és szedem meg az óvodába, szedem őket össze. Úgyhogy a Jóisten mellett ez azért sokat segített. A megözvegyülés az nem tudom, hallottam egyszer, és ezt azóta tudom, mióta elment, hogy nagyon hirtelen ment el. Húsvét vasárnapján a legnagyobb Covid-ba, akkor hirdették ki a Covid-ot. Március 15-én és az április 12-e volt. Megterítettem az úrasztalát, megúrvacsoráztunk, utána megebédeltünk, és lepihent. És úgy maradt. És azt a mondást hallottam, hogy hát egyszer élünk mindent vele. Nem, egyszer halunk meg. És innen nincs visszaút. Az ő elmenetele, az elég hosszadalmas volt, hiszen a temetést is ki kellett várni, míg lehetett temetni. Püspök úr szólt rám, hogy nehogy csendben eltemessük, amikor nem lehetett 5-nél többen menni a temetésre, várjuk ki az idejét. És akkor, és valóban, így lett, hogy a temetése is még egy társadalmi eseménybe torkolott, megadtuk a módját neki, nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan és ilyen tisztelettel búcsúztatták. Ez tényleg fontos volt. Neki és nekem is. És hát a hálás utókor, és tudom, hogy még Somogyi Kati hívta fel a figyelmet annak idején, hogy nehogy ám hagyjam, hogy valami emléke ne maradjon, és akkor így javasolták, hogy valamilyen emlékérmet vagy valamit csináljunk, és akkor így sikerült az alapítványon keresztül egy emlékérmet kigondolni, úgy, hogy az éve a Jókaiban, az alapítványon keresztül, és úgy neveztük ezt, hogy Siposmunkatöny emlékére, annak a kiemelkedő munkát végző pedagógusnak, dolgozónak, fontos, hogy ő az egyéb dolgozóknak is adományozható, akinek életében és munkájában kifejeződik elkötelezettsége a kereszténység és a magyarság mellett. Keresztény magyarság tudata követendő példát mutasson a felnövekvő nemzedék, valamint szűkebb és tágabb környezete számára. Úgyhogy így találtuk, és azóta adjuk is az emlékérmét.
Hát akkor 2020 óta megkapja
egy valaki. 21-ben volt az első. Egy valaki, igen. És mindig arra, akinek az munkájában, a pedagógus munkájában, életében, ott tényleg tisztességgel tudja közvetíteni azt a keresztény életvitelt, amit ő példaként mutat, és a munkájában is, és a gyerekeknek is közvetíteni tudja. És hát 56-hoz kötődik azért, mert október 23-ára gondoltunk, hogy akkor adjuk ki az emlékérmet, mert még be tudta fejezni azt a könyvet, amit drága apusom 56-ban naponta lejegyezte a történéseket, és ez egy 56-os napló, óriási munka volt. És
mert hogy ő fogságban volt 56-ban?
Hát ő a csillagbörtönön kívül mindenütt volt, és kisülszálláson voltak akkor, és azért decemberben már befejeződött a naplóírás, mert elvitték. De addig, ahogy kitört a forradalom, 23-án az első, és folyamatosan hallgatta a rádiót és a történéseket, és ezt mind leírta. És abból sikerült egy könyvet kiadni, ezt a naplót az 56-os eseményekből. És ezért ennek tiszteletére
van
ehhez való visszacsatolással. Igen. Egyébként tőle tanultam azt is, hogy amikor az esküvőre áldás után a fiatalokat magához hívta, akkor mindig elmondta nekik, hogy ne felejtsék a három hát. A hit, hűség és humor, ami nem hiányozhat a házas életből. És ezt annak idején egy tréningen kiegészítettem még hitelességre, meg hatékonyságra, hogy ez a pedagógus pályán is nagyon fontos. És a kollégáknak is sokszor emlegettem a három B-t is, a békesség, bátorság és bölcsesség, hogy adj Uram békességet, hogy elfogadjam azt, amit meg tudok, amin nem tudok változtatni. Adj Uram bátorságot, hogy megváltoztassam, amit meg kell, hogy változtassak, és bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közötti különbséget. Úgyhogy sok minden történésben a legfontosabb az, hogy a Jóistenre figyelve és megköszönve neki, és akkor utána másnap is elindulhattunk.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Sipos Kund kötönynével a nyíregyházi Jókaimon Református Általános Iskola egykori intézményvezetőjével Sipos Brigitta beszélgetett.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, látogassanak el rádiunk honlapjára, melyet az europaradio.hu címen érhetnek el. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his parchment made. Were every star on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry.
napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21.